Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet az igehirdetés alapigéit. Megírva találjuk Jakab levelében, az 5. fejezetben, a 13. verstől a következőképpen. Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet. Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Testvéreim, ha valamelyikőtök eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévejgés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban tettek és következmények együtt járnak. Jól tudja ezt az ember már teremtésétől fogva, hiszen már rögtön a Szentírás első lapjain találkozunk olyan történetekkel, amelyek alapján megállapítható, hogy a jó és a rossz az ember életében bizonyos értelemben a tetteinek a következménye. Már maga a teremtés történet is arra tanít bennünket, hogyha az ember engedelmes lett volna, megtartotta volna Isten rendelkezését, miszerint ne egyen az éden közepén lévő fáról, akkor megmaradhatott volna abban az állapotban, amelyben Istent színről színre láthatná. Ehelyett mi maradt nekünk? Ezt olvassuk Mózes első könyvének 3. fejezetében. Az asszonynak ezt mondta, igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülött gyermeked. Vágyakozni fogsz férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta, mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad. Fáradtsága élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajtson neked, és a mező növényét egyed. Arcod verejtékével egyed a kenyered, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Azután ezt mondta az Úristen, íme az ember olyan lett, mint mi közülünk egy. Tudja, mi a jó, és mi a rossz. Most azért, hogy ki ne nyújthassa kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyen és örökké éljen, kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. Az ember osztály része tehát a fáradtságos és terhes élet, a kitaszítottság, az Istentől való elszakadozottság, amelyet bűnnek nevezünk. És mégis ebben az állapotban is Isten gondviselő szeretete nyilvánul meg, hiszen még így is, hogy az ember szakított Istennel, bőrruhát készít neki. Kista fírungolja, mint a szülő a gyermekét. Felruházza az életre. Egy olyan életre, amelyben a halandóság szele csapdos, melyben azzal a tudattal kell élni, hogy mindent itt fogok hagyni. Semmi sem az enyém, hanem azé, akitől kaptam, a mindenható Istené. Ez hát a legelső emberi cselekedet, örökkéható következménye. Aztán osztályrésze az is az embernek, hogy örökös dilemmákban élünk. Valóban tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz. Az emberiség történetének évezredei alatt számos válasz született ezekre a kérdésekre. De a tapasztalat nem, de mégis az, testvéreim, hogy valahogy az ember folyton elrontja a dolgokat. És persze túlságosan egyszerű lenne erre a kérdésre igennel válaszolnunk. De azért az Ószövetség történeteiben jól látszik, hogy ezeknek a tett következmény dolgoknak bizony megvannak a maguk igazságai. Ezek közül talán a legfontosabb az, hogy a törvény megszegésének már a földi életben megvan a következménye. Amikor az Isten útmutatása szerint cselekedtek, akkor béke és jólét volt az országban. Amikor pedig báványt kezdtek imádni, jöttek az ellenséges népek. Sőt, a legkomolyabb következmény a babiloni fogságba vitel lett. Az Ószövetség tehát arra tanít minket, hogy azért kell jót tenni, mert ez az Isten útmutatása, és emiatt lehet a földi életben boldog a nép. A fő kérdés talán úgy lehet megfogalmazni, hogy ebben van-e bármilyen döntési helyzetünk. Valóban az ember a saját szerencséjének a kovácsa, ahogyan a közmondás tartja? Bizony, hogy nem. És egyetlen egy dolgot kivéve talán van felelősségünk. Mégpedig abban, hogy Istennel vagy nélküle éleme az életemet. És Jézus földi életét is végig kíséri ez a kérdés. Jézussal kapcsolatban két megkísértés történettel találkozunk. Az egyik a földi működése kezdetén, a pusztai kísértés, amikor az ördög megkínálja őt a földi hatalommal, a másik pedig az élete végén, az olajfák hegyén. Ez a két megkísértés keretet ad Jézus működésének. És ő mindkétszer az Atya akaratát választotta. Jézus földi életének a végén, ott a halála előtt néhány órával világossá válik, hogy Jézus szereti az életet. De mégis az Atya akaratáért könyörög. Legyen úgy, ahogyan ő szeretné. Jézus döntése azért fontos, mert abban az nyilvánul meg, hogy ő mindent úgy akar tenni, ahogyan Isten rendelte értünk, emberekért. Ez a tettek és következmények nagy rendszerének legmeghatározóbb tétele. Nem az én akaratom, hanem az Isten akarata kell, hogy érvényesüljön az életemben. Mert igen, a húsvét fénye És a húsvét dicsősége ragyog ránk ezen a vasárnapon is. De ott van az azt megelőző gyötrődés, amellyel Jézus minden korábbinál hasonlatossá lett az emberhez. Ismeri a szenvedést, megszenvedte a kínok kínját azért, mert Isten mellett döntött. És Jézus élete arra is példa számunkra, hogy az élet bizony sokszor nem könnyű. Mindenki minden életkorban a maga helyzetében éli meg a maga tragédiáit és szenvedéseit. Viszont hogyha az ember egy egészen nehéz helyzetben tiszta fejjel ki tudja mondani, hogy Isten mellett döntök, akkor már nem a szenvedés uralkodik rajta, hanem ő lesz ura a saját szenvedésének. És ez rajtunk múlik. Mert a szenvedés az van, és a szenvedés rossz, és nekünk is rossz. Mindenkinek rossz, és Jézusnak is az volt. Jézus nem önmagában ezzel a szenvedéssel váltotta meg a világot, hanem a szeretetével. A szeretetben fölvállalt szenvedéssel. Egy gyötrelmes szenvedéssel, ami bizony neki is, Isten fiának is rossz volt. Éppen ezért mi is bátran felvállalhatjuk, hogy rossz szenvedünk. Különösen, ha egyedül vagyunk, és különösen akkor, hogyha magányosak vagyunk. Nemrégiben láttam egy videóriportot, amelyben egy idős erdélyi asszony egy hatalmas igazságot fogalmazott meg. Hogy aki egyedül van az életben, azt valahogy a szél is jobban fújja. Mi lehet tehát a reménység a szenvedés közepette? Azt, testvéreim, hogy kimondhatjuk, ha valami bánt bennünket. Felvállalhatjuk, hogyha valami miatt éppen szükséget szenvedünk. Ezért vagyunk gyülekezet. És ezért vagyunk egyház. Egy olyan közösség, amelyben igazi társakra lehet lelni. Egy olyan közösség, amelyben, hogyha tiszta szívvel és nyitott szívvel vagyunk egymás felé, akkor magunkhoz hívhatjuk a társainkat, hogyha szükséget szenvedünk. És erre bíztat bennünket Jakab levele. De miért olyan fontos ez? Miért kell ezért elmenni a másik emberhez? Azért, hogy azok, akik értem, imádkoznak, valóban abban a helyzetben, valóban abban a nyomorúságban osztozzanak velem. Velem kell, hogy legyenek. Mégpedig azért, hogy érezzem, hogy megtapasztaljam, hogy nem vagyok egyedül. Lássam és tapasztaljam, hogy értem, dobban a szívük. Olyan könnyen dobálózunk nagy szavakkal. Olyan könnyű megígérni valakinek, hogy majd imádkozom érted. De vajon tényleg megtesszük-e, testvéreim? Tényleg ott állok-e mellette, amellett, akinek ezt mondtam, amikor szüksége van rám? És a mai ige kapcsán ezt a feladatot kapjuk. Ezt bízza ránk a Teremtő Isten. Hogy az egyéni érdekek világában újra tanuljuk meg szeretni egymást. Mert a húsvét örömüzenete segít ebben bennünket. Hogy azt a szeretetet valósítsuk meg az életünkben, amellyel Jézus szeret minket. De mi a valóság? Nem könnyű szembenézni azzal, hogy sokszor bármennyire is szeretnénk segíteni, egész egyszerűen nem hagyják. Komoly betegségben szenvedőknél is előfordul, hogy sokszor még a szeretteiket is meg szeretnék óvni attól, hogy az ő bajaikkal foglalkozzanak. Mert sokan nem akarják, hogy elesettségüket, kiszolgáltatottságukat megmutassák, hogy lássák mások. És ennek érdekében inkább visszautasítják a segítséget. Pedig ez egy hatalmas tévhit. Tévhit az, hogy az élet legnehezebb dolgaiban egyedül kell megállnunk. Mert a gyógyuláshoz vezető út minden helyzetben egyetlen megkerülhetetlen dolgot mindenképpen tartalmaz. Az az, hogy Isten egymásra bíz bennünket. És ebben az egymásra bízásban szintén megkerülhetetlen elem a bűnbocsánat. Luther maga tanítja, hogy a bűnök megvallásának egy módja, hogyha egymásnak is elmondjuk azokat a dolgokat, amelyek terhelik az életünket. Az elszámolatlan, a közösséget mérgező, meg nem bocsátott bűnök megkeményítik a szívünket, és a közösséget is lehetetlen helyzetbe hozzák. Az egymásnak való megbocsátás alapja, hogy nekem is megbocsát az Isten. A bűnöket megbocsátó és a bűnbocsánatot elfogadó ember Isten akarata szerint cselekszik. Az eltévedt élet így térhet vissza a helyes irányba. És így van gyógyulás minden kilátástalan helyzetből. Ez az egyéni és közösségi küldetésünk is nekünk, keresztényeknek. És ezen a felelősségteljes úton a gyülekezet segít bennünket. Tart bennünket, és ezen az úton együtt imádkozhatunk Jézussal, hogy legyen meg az Atya akarata. Mert Jézus még a halála pillanatában is ellenségeiért imádkozik. Kicsivel korábban azért, hogy az övéiből egyetlen egy se vesszen el. És ennek a mintának a követésére vagyunk meghívva. És a gyülekezet közösségét erre hívja Jézus. Hogy a hitből fakadó jó cselekedetek legyenek úrrá életünkön. És ne a rosszat kövessük. Még akkor sem, hogyha a próbatételeink között úgy tűnik, hogy magunkra maradtunk. Testvéreim, az élet legyőzte a halált. Nekünk pedig ezért az életért kell imádkozni. Hogy ez az élet megvalósuljon az életünkben. És hogy elnyerhessük halálunkban is. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható Úristen, köszönjük, hogy nem hagysz minket árván, hanem mellettünk vagy akkor is, amikor a legnagyobbnak tűnik a sötétség. Add, hogy evangéliumod világossága legyen vezérfonalunk. Mindenkor azt kövessük, és neked szolgáljunk. Az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.